Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, a Márk írása szerinti evangélium 12. fejezetének első 12 verséből. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből. De azok megragadták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba főbe verték és megalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték, azután sok más szolgát is, némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyenk lesz az örökség. Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Vajon nem olvastátok a Szentírásban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Keresztény testvéreim, Jézus Krisztusnak a gonosz szőlőművesekről szóló példázatában a gyümölcs miatt alakult ki a konfliktus. Munkánk, szolgálatunk gyümölcséről van szó. Kié ez a gyümölcs? Mire való ez a gyümölcs? Olyan alapkérdés ez, amelyen egész életünk sorsa, üdvösségünk múlik. A példázat egy szőlőskertről beszél. A szőlőskert képe gyakran fordul elő a Szentírásban. Egyértelműen Izraelt jelenti. Ezt Ézsaiás könyvéből tudjuk. Isten igéje magában foglalja a kép magyarázatát is. Az Izraelt jelképező szőlőskertet maga Isten ültette. Körülvette gyepűvel, kerítést készített számára, hogy védje, óvja Izraelt, hogy biztonságban érezze magát a választott nép. Őrtornyot állított belé, borsajtót is készített számára. Egy szóval minden eszközt, lehetőséget készen adott, ajándékozott népének az Isten, és erős várként vette körül őt azért, hogy jó, nemes, Isten akarata szerinti gyümölcsöt teremhessen. Ez a szőlőskert mennyei ültetvénynek számít ebben a világban. Az eljövendő Isten országának földi vetületét, lehetőségét jelenti az embernek. Isten országának előíze, földi megnyilvánulási formája ez a szőlőskert. Ma a lelki Izraellel, az egyházzal azonosítjuk ezt a szőlőskertet. És senki sem vonhatja kétségbe, hogy itt e példázatban rólunk, a keresztény egyházról van szó. Minden kicsi részletében igaz ez az allegória, és aktuális a mai egyházra nézve is. Vannak azonban elgondolkoztató különbségek a választott nép és a keresztény egyház népe között. Annak idején Izrael a választott népet, mint politikai és vallásos közösség együtt jelentette. A kettő teljesen egybefonódott, egymást fette. A keresztény egyház ma csak töredéke a társadalomnak. Az állam és egyház teljes szétválasztásának vagyunk a hívei. Éppen ezért nem jó csak az egyházra korlátozni e példázat üzenetét. A keresztény társadalomról, illetve az egész társadalomról szól ez a példázat, annak minden vetületét magában foglalva. Még nyilvánvalóban kidomborodik ez a különbség, ha megvizsgáljuk, hogy kiknek címezte Jézus a mondani valóját. A papok, az írástudók és a vének a címzettjei, a megszólítottjai ennek a példázatnak. Őket nevezi Jézus gonosz szőlőműveseknek. A papok, írástudók és vének viszont Izrael közéleti és lelki vezetői voltak. Nem csak az istentiszteleti szolgálat volt a feladatuk, de az ország kormányzása és az igazságszolgáltatás is a kezükben volt. Nos, ők azt a megbizatást kapták Istentől, hogy gondozzák, ápolják a szőlőt, hogy az gyümölcsöt teremjen. Bérbe kapták a szőlőültetvényt, tehát nem volt a sajátjuk. Isten felhatalmazottjaiként úgy kellett vezetniük a rájuk bízott választott népet, hogy Isten országának értékei, gyümölcsei megérlelődjenek közöttük. A nép ragaszkodott is hozzájuk, hiszen úgy tudták, ők az egyedüli törvényes bírái és megítélői a mennyei értékeknek, s csak is azt szabad messiásnak tekinteni, akiről ők megállapítják, hogy valóban az. Azt hallottuk a példázatból, Isten másféle szolgákat is küldött különböző időben egymás után az ő népéhez, hogy vegyék át a neki járó termést. Itt minden bizonnyal a prófétákról van szó, akik Isten küldöttjei voltak, Isten üzenetét hozták, Isten akaratát hirdették azért, hogy a termés valóban elérje célját, hogy a felhatalmazott munkások adják meg Istennek azt, ami neki jár. Kedves testvéreim, egyházi életünkben ez a kétféle tisztség, megbizatás, a nép lelki közéleti vezetése, valamint a prófétai igehirdetés legtöbbször egybeesik. A lelki pásztor a gyülekezet igehirdetője, de annak lelki és sok esetben közéleti vezetője is. Éppen ezért sokszor igen szembetűnő az az ellentmondás, hogy nem azt tesszük, amit prédikálunk. Lássuk hát, mi volt az oka annak, hogy a nép vezetői elűzték, megverték, megölték a prófétákat, végül a példázat előrevetíti, hogy Isten fiát is meg fogják ölni. Nyilvánvaló oka az volt, hogy az előjárók maguknak kívánták megtartani a termést. Elbizakodtak. Elteltek sikereikkel, saját dicsőségükkel. Istent akarták lerázni. Isten helyére tolakodtak. Öljük meg az örököst, és akkor miénk lesz az örökség, mondták. Ez a példázat tulajdonképpen a bűnesetről is szól. Arról a bennünk levő bűnös vágyról és hajlandóságról, amelynek fogjai vagyunk, amelytől nem tudunk szabadulni. Munkánk gyümölcse, kezdve a fáradtságos mezei munkával kiizzadt terméstől, egészen a kitartó lemondással járó tanulással megszerzett tudományig, nem a miénk, nem tekinthetjük sajátunknak, mert az elsősorban az Istené. Őt dicséri, az ő áldása van rajta, őt illeti. Munkánk minden gyümölcséért hálaadással tartozunk az Istennek. Hálaadással fel kell ajánlanunk, át kell adnunk Istennek. Adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Közvetlenül ezután következik ez a példázat az adó befizetésről. Bár ez a példázat nem részletezi, de tudjuk a Szentírás sok más helyéről, hogy munkánk gyümölcsét hálaadással felajánlani Istennek annyit jelent, mint szolgáló szeretettel fordulni embertársainkhoz. Nem azért tanulok, hogy a magam gyönyörűségére felhalmozzam a tudományt, és hencegjek vele, hanem azért, hogy azt megoszthassam minél több emberrel. Bármi csekély gyümölcse legyen életemnek, fáradozásomnak, azért kapom az Istentől, hogy szolgálni tudjak vele a másik ember javára, örömére. Isten országának ezt az értékrendjét építeni, fenntartani, mindenkivel betartatni lenne feladata lelki és közéleti vezetőinknek egyaránt. Nem csak az egyházban. Egész társadalmunkra, népünkre ki kell, hogy terjedjen ez a szemlélet. De éppen a vezetők szoktak a leghamarabb elbukni, látványosan ellenszegülni ennek az Istentől rendelt értékrendnek. Őket ugyanis a hatalom megkísérti, megszédíti. A példázatból kemény ítélet hangzik. Isten elveszi országát és annak áldásait azoktól, akik nem adják meg Istennek, ami az Istené, akik a rájuk bízott küldetéssel visszaélnek, és áldásait nem tudják hálaadással, Isten iránti hálával szolgáló szeretetre fordítani. Elveszi tőlük, és másoknak adja. Itt még nem az utolsó ítéletről van szó. Olyan ítélet ez, amelyet Isten a történelem folyamán hajt végre. Krisztus után 70-ben Jeruzsálem elpusztult. Isten országának értékei, ígérete pogány népek kincsévé lett. Mi, akik kereszténységünk 1000 éves múltjára a reformáció örökségének több mint fél évezredes múltjára emlékezünk és vagyunk büszkék, vajon meg tudjuk-e becsülni és őrizni a reánk bízott szőlőskertet? Ez a példázat más befejezést is kaphatott volna, mint amit az evangélista feljegyzett. Így is szólhatott volna a befejezés. Amikor a főpapok hallották Jézus példázatát, megértették, hogy róluk beszél. Akkor magukba szálltak, megbánták, amit tettek, és alázatosan bocsánatért könyörögtek. Többé nem törtek Jézus életére, mert tudták, hogy őt Isten küldte hozzájuk. Sajnos nem így történt. A bűnbánat legkisebb jelét sem mutatták. Kissé megijedtek, féltek a sokaságtól. Milyen érdekes, nem Istentől féltek. A bűn súlyát már képtelenek voltak érzékelni. Ezért nem kerülhették el az ítéletet. A megtérő bűnöst azonban Isten kegyelmébe fogadja. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy elszenvedje helyettünk az ítéletet. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy elveszett, kárhozatra méltó életünknek reményt adjon, új lehetőséget a gyümölcstermésre, az üdvösségre. Megbocsát a megtérő bűnösnek. És aki életét ráépíti, azt biztosan tartja, mint ahogy a sarokkő tartja az egész épületet. Vagy egészen új életet építünk rá, vagy egész életünk összezúzódik rajta. Más választásunk nincs. Krisztus a mi megváltónk, rajta kívül nincs más út az életre. Annak idején különös küldetést kaptak reformátoraink, és ennek az igény kapcsán meg kell róluk is emlékeznünk. Isten küldte őket az egyház szőlőskertjébe, hogy rámutassanak Jézus Krisztusra, mert egyedül benne van reménységünk. Istennek tetsző munkálkodásban élni, szolgálni Isten szőlőskertjében. Egyedül benne van reménységünk megmaradni Isten szeretetében, hogy üdvösségünk legyen. Reformátori örökségünket ápolni, megismertetni azokkal is, akik a szőlőskerten kívül keresik boldogulásukat. Ezt a küldetést kaptuk éltető, üdvözítő Urunktól. Jó dolog Isten szőlőskertjében munkálkodni, de ne feledjük, annak idején reformátoraink kemény ellenállásba ütköztek, sokszor bántalmazták őket, úgy, ahogy ebben a példázatban is le van írva. És még ma is van olyan sarka ennek a világnak, ahol hittestvéreink életükkel fizetnek Krisztusba vetett hitükért. Adjunk hálát Istennek azért, hogy itt, most ilyen atrocitások már nem érnek bennünket. Persze volt idő, nem is olyan rég, amikor itt is bántalmazták és megölték Krisztus szolgáit, küldötteit. Csak reménykedhetünk abban, hogy ezek az idők soha nem térnek vissza. Minden esetre a mai ige arra int, hogy becsüljük meg Isten szőlőskertjét, amelyet bűnbocsátó szeretetének köszönhetően még nem vett el tőlünk az Isten, hogy másoknak adja. Becsüljük meg az örökséget ebben a szőlőskertben, ápoljuk és tegyük ismerté minden eszközzel, mert éppen e szőlőskert sarokkövére irányítja tekintetünket, Jézus Krisztusra. Egyedül benne van reménységünk az életre és üdvösségre. Befejezésül hadd mondjam el, hogy ez a példázat különösen közel áll az én szívemhez, amikor egy kőkantátának címzett művemet írtam, komponáltam, és kerestem hozzá a megfelelő ige szakaszokat, hogy énekelt igével tanúskodjak arról, hogy egyedül Jézus Krisztusban van üdvösségünk, akkor ez a példázat került a kantáta középpontjába. Akkor sokat foglalkoztam ezzel az igével, és egyre markánsabban fogalmazódott meg bennem a kérdés, tényleg példázat ez? Az evangélista példázatnak nevezte. De itt sokkal többről van szó. Ez már történelem. Ez valóságos történetté nőtt. Amit annak idején Jézus példázatként elmondott, az mind bekövetkezett. Jeruzsálemet földig rombolták, nem is olyan brutálisan és keményen, ahogy Jézus előre vetítette, mert Jézus Krisztusban végül is Isten bűnbocsátó szeretete, üdvözítő akarata jelent meg, nem pedig mindent összetörő haragja, megsemmisítő ítélete. Éppen ez a csodálatos a szemünkben, ami az Úrtól lett. Bár halált érdemelünk, mert gonosz szőlőműveseknek bizonyultunk, nem egyszer, nem kétszer, bűneink miatt kellett Krisztusnak meghalnia, mégis kegyelmet, üdvözítő szeretetét ajándékozta nekünk. Áldott legyen érte az Isten. Imádkozzunk. Urunk, Te vagy a tökéletes szeretet. Áldunk, hogy ma is gondoskodtál minden teremtményedről, hogy ma is türelmes voltál minden bűnössel szemben, és ma is kitárt karral fogadtál minden megtérőt. Lobbantsd lángra a szívünkben is a tökéletes szeretet tűzét, hogy szeressünk téged és akit elküldtél, Jézust, és szeressük testvéreinket ebben a gyülekezetben, és minden embert szerte a világon. Segíts, hogy szeretetünket irántad hűséggel, parancsolataid megtartásával és minden jóra való készséggel mutassuk meg. Segíts, hogy fele barátunkat megértéssel és szíves készséggel segítsük bajában. Fogyatkozásával szemben pedig türelmesek és szelidek legyünk. Bocsánatodat kérjük, ha a mai napon adósok maradtunk neked, vagy bármely testvérünknek a szeretettel, és ha nem vettük észre, kérlek, mutasd meg mulasztásunkat, hogy megtérjünk, és ezentúl figyelmesebbek legyünk. Magunkat, családunkat, gyülekezetünket és az egész teremtett világot szeretetedbe ajánljuk. Oltalmazd meg minket ezen az éjszakán az Úr Jézus Krisztusért. Amen.